Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 84. Zsoltárunk első versét énekeljük. 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik: ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége! Foglaljuk el helyeinket, és maradjunk is ülve. Kikeresve és énekelve 274. számú dicséretünket, annak énekeljük mind a négy versét. 274. számú dicséretünk első verse így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Teremtő és gondviselő Isten, szerető mennyei édesatyánk, te magad bíztatsz, így hát hálaadással tárjuk eléd kívánságainkat. Mindenek előtt hálát adva és megköszönve életünket, szeretteinket, a megélt mai napot, kérve, hogy legyen, hogy lehessen ez áldásul nékünk azáltal, hogy szólsz hozzánk most ezen az órán, és ítélsz, ha szükségét látod, vigasztalsz, emelsz, erőt és útmutatást adsz döntésed szerint. Elfogadjuk kezedből, amit adsz, és szádból, szívedből, amit mondasz. Háláson köszönjük különösen is a hétről hétre táborba menő gyermekeinket, ifjainkat. Most köszönjük különösen azokat, akik Urkúton vannak egy szép hét végén, és itt vannak most mégis velünk, hallva ezt a mai istentiszteletet. Köszönjük mindazt, amit nekik is adtál a hét napjaiban, a jelen és a jövő gyülekezete, egyháza ők. Köszönjük, ha gazdagítottad, előre vitted az életüket. Köszönjük, ha döntésig vittél szíveket. Dicsőítünk téged mindazért, amit megváltó és üdvözítő Krisztusunkban adtál egyszer s mindenkorra, és időről időre nagyon konkrétan. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy meghallgattál, és még egyszer kérünk, szólj. Szólj, Urunk, a te szolgáid hallják a te szavadat. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét az Ószövetségből olvasom, Ezékiel próféta könyvéből, a könyv 37. részéből, annak első 14 versét. Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva volt. És átvitt engem azok mellett körös körül, és ímé felette sok volt a völgy színén, és ímé igen megszáradtak. És mondanékem, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? És én így válaszoltam, Uram Isten, te tudod. És mondanékem, profétálj-e tetemek felől, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek. Ímé, én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. Én adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítalak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én profétálék, amint parancsolta nékem. És mikor profétálnék lőn zúgás, és ímé zörgés, és egybe mentek a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez. És láttam, ímé inak voltak rajtuk, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket. de lélek nem volt még bennük. És mondanékem, profétálj a léleknek, profétálj embernek fia, és mondd a léleknek, ezt mondja az Úristen, a négy szelek felől, jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek. És profétáltam, amint parancsolta. És beléjük ment a lélek, és megélettek. És álltak lábaikra, felette igen nagy sereg. És mondanékem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Íme, ezt mondják, elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk, kivágattatunk. Annak okáért profétálj, és mondjad nékik, így szól az Úristen, ímé én megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket a ti sírjaitokból, én népem, és beviszlek titeket Izrael földjére, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam és megcselekedtem. Ezt mondja az Úristen. Kedves testvérek, a világ népeinek vannak nem csak győzelmei és sikerei, hanem felejthetetlen történelmi tragédiái, amely tragédiák élnek ismeretesek az újra születő új generációk tagjai számára. Nekünk, magyaroknak is vannak nagy történelmi tragédiáink, amelyekre időről időre emlékezünk, és igyekszünk beszélni is róla az utánunk jövő generációknak, hogy soha el ne felejtsék, ha csak Muhit mondom, Mohácsot, Donkanyart sorolhatnám. Hosszú a sor, történelmi tragédiák sora. Izraelnek, a zsidó népnek is voltak ilyen igazán nagy történelmi tragédiái, melyeket soha nem felejtettek el. És mind máig, ahol zsidó emberek ünnepelnek, összejönnek és emlékeznek, nem szégyellik, de újra és újra fölelevenítik ezeket a nagy történelmi tragédiáikat. Ilyen volt például a több évszázados egyiptomi rabszolgaság. Rettenetesen megalázó. És több évszázadon keresztül így tartotta őket az Isten. Míg nem végre elkezdtek kiabálni az ég felé. Bocsánatért. De talán Izrael népének legnagyobb tragédiája a babiloni fogság volt. Egy nagy világbirodalom pusztította őket, leöldösték a zsidó emberek javarészét, akik megmaradtak, azokat elvitték rabszolgának. Voltak, akik a pusztító háború közepette érthető módon menekültek. Voltak, akik otthon maradtak, és hosszú időn keresztül a lerombolt ország romjai között tengették az életüket. Ez a babiloni fogság azzal is járt, hogy előtte lerombolták a nagy kultuszi, egyetlen kultuszi helyüket, a templomot. És azzal zárult, hogy Izrael államisága megszűnt. Minden reménytelennek látszott. Jogosan, kilátástalannak, siralmasnak, elveszettnek, méghozzá végérvényesen elveszettnek látszott. És ebben a katasztrofális helyzetben, aminek a jelzőit csak érinteni tudom, mert nem erről kell, hogy beszéljek. Ebben a katasztrofális és teljesen kizárt, teljesen lezártnak tűnő és kilátástalan élethelyzetben. Isten parancsot adott Ezékielnek, aki az ő prófétája volt, hadd mondjam az egyszerűség kedvéért így, Isten szócsöve, Isten szája a népe számára. És Isten azt mondta neki, hogy a teljes összeomlásban, a teljes kilátástalanságban, a teljes széthullásban, reménytelenségben, katasztrófában, drámában, csődben hirdesd az én beszédemet a megmaradt népnek. Hirdesd, hogy mi az akaratom, és hirdesd, hogy mit ígérek. Nos, Ezékiel különös módon kapta Istentől azt, amit mondania kellett. Így beszél erről a Biblia, egy látomás formájában. De előtte mond egy nagyon érdekes dolgot az ige, az, hogy rátette Isten a kezét Ezékielre, mert minden így kezdődik egy ember életébe, hogy ráteszi a kezét Isten. És elemelte, és vitte egy völgybe. Egyszerre félelmetes és csodálatos testvérek, amikor valaki átéli, mit jelent, márpedig átélhető, hogy Isten rátette a kezét az életemre. Kiemelt, és beszélni kezdett velem. Nos, kedves testvérek, a különös igéhez különös ige hallgatókat adott neki az Isten ebben a látomásban. Halott emberek kiszáradt csontjainak kellett prédikálnia egy völgyben. Ez a völgy tele volt már meghalt emberek elszáradt csontjaival. Isten azt mondta neki, hogy azért kell prédikálnia, hogy meglássátok azt a csodát, hogy a csontok megelevenedhetnek. És ott, ahol most halál van, kiszáradás, pusztulás, ott élet lesz. Ott élet lesz. Kedves testvérek, amikor ezt a történetet az ember elolvassa életébe, először a Bibliába, vagy hallja, akkor az a szó jut eszébe, hogy képtelenség. Ez képtelenség. Én sokszor azt élem át, hogy élőknek hiába prédikálok. Éveken, évtizedeken át. Isten pedig azt mondta Ezékielnek, prédikálj a csontoknak, amelyekkel teli van a völgy, és már kiszáradtak nagyon, és meg fognak elevenedni. Képtelenség. Mert a halál az halál. A vég az vég, a pusztulás az pusztulás, badarság. Badarság. Pál apostol később beszél erről, és azt mondja, bolondság. Hirdetni az Isten igéjét. A legtöbb embernek ez az első reakció, és ez bolondság. Bolondság lenne halottak csonthegyeinek prédikálni, várva, hogy újra legyen rajtuk hús, ín, bőr, és legyen bennük lélek, azaz élet. Teljes képtelenség, de ha mégis valahogy ez lehetséges, az még nagyobb képtelenség, hogy mindezt az ige hirdetése el tudná végezni. Még mielőtt ebbe a különös, rendkívüli ige magyarázatba belemennék, hadd mondjam el nektek, hogy az én ifjúságomnak volt egy olyan szakasza, amikor én teljes képtelenségnek tartottam mindazt, amit ezen a szószéken az apám szájából hallottam. Nem hittem belőle semmit, egy szót se. Badarságnak tartottam. Bolondságnak. Szép, nagyon emberi, nagyon logikus, nagyon humánus, de ettől majd egy tolvaj nem lop, egy parázna nem marad parázna, egy hazug nem hazudik tovább, egy hitetlen nem marad hitetlen, egy száraz csont nem marad száraz csont. Isten megkérdezte Ezékieltől. Ezékiel, életre kelnek még ezek a csontok? Kérdezte Isten a prófétától. Mint ha azt kérdezte volna, Ezékiel, te lehetségesnek tartod, hogy a völgy, amelyik teli van csontokkal, egyszer csak újra összeáll, mind külön-külön, és emberek lesznek ott, és élnek újra? Te ezt hiheted? Így válaszolt a próféta. Ó, Uram, Uram, te tudod. Te tudod. Akkor kezdj el prédikálni, parancsolt Isten. Testvérek, ez a különös, csodálatos, több mint 2500 év történelmi távlatából felhangzó ige ma is érvényes üzeneteket hordoz. Az ige fő üzenete Isten személyében és hatalmában van. Akiről a legtöbb ember úgy beszél, hogy a jó Istenke, kicsinyítő képzővel, Istenke, mert neki nem Isten az Isten. Istenke. Akinek én mondom meg, amit akarok, és neki egy dolga van, hogy tegye, amit én akarok. És úgy, ő az Istenke. Csak hogy a Biblia ilyen Istent nem ismer. Ilyen Isten nincs. Istenke nincs. Csak hatalmas Isten van. Csak mindenható Isten van. Olyan Isten, aki a semmiből világot teremt. A halálból életet. A pusztulás helyén új kezdetet. Aki fölött nem úr a tér és az idő, csak ilyen Isten van. Más Isten csak a fejünkben van, a gondolatainkban. De nem ő az Isten. Nem ő az Isten. Testvérek, Istennek van hatalma halottat feltámasztani. Istennek van hatalma egy egész népet megújítani. Istennek van hatalma a halálból életre kelteni. És mind ehhez elég Istennek a szava. Hány ezer év óta milliók és milliók letérdelnek Isten szavára. Mind bolond. Mi történik emberekkel, akik templomokat töltenek meg mégiscsak? Mindenki bolond. Istennek a szava elég, hogy ott, ahol halál van, élet legyen. Ott, ahol kárhozat van, üdvösség legyen. Ott, ahol összeomlás van, új kezdet legyen. Isten diagnózisa Izraelről az volt, akkor ott, hogy ők halott csonthalmaz. Kiszáradt, halott csonthalmaz. Így mondja maga az Isten Ezékielnek, ezek a tetemek, Izrael egész háza. Jaj, amikor Isten tévedhetetlen szeme így lát egy népet, egy egész népet. Jaj, amikor Isten szeme így kell, hogy lássa az egyházat. A gyülekezeteinket, papokat, hívőket, vallásos embereket, engem és téged, hogy kiszáradt, halott csontok vagyunk csak. Én tudom, hogy nagyon nehéz elfogadni Isten ítéletét. Hát, ha nem látja jól, hát, ha nincs is, hát, ha téved, biztos nem tud rólam mindent, de hogy is nem. Mindent tud. El se hiszed, még mielőtt a gondolat megfogalmazódik benned, mondja az írás. Isten tudja. Nincs előtte titok. Nem Istenke ő, hanem a világ mindenség ura. Nem te rendelkezel vele. Ő csinál veled, amit akar, ha akarja. Nagyon nehéz elfogadni nekünk, amikor Isten ítéletet mond. Akkor is, ha tévedhetetlen, nagyon nehéz, mert védjük magunkat, mert bizonytalanok is vagyunk. De Isten ilyennek látta az egész népét, halott csontok, semmi több, hullahegyek. Nem élnek. Az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Ez azt jelenti, hogy itt jársz. Vagy. De Isten diagnózisa mindent lát, és tudja, hogy ki az, aki halott csont, nincs benne élet, és el fog veszni. Isten ítélete mindig az igazság kimondását jelenti. Kedves testvérek, ha rátekintünk ma itt Európában a kereszténységre, ha rátekintünk a mi magyar népünk házára, teli van ez a világ halottak csontjaival. Mondok néhányat. 1000 számra ürülnek ki keresztény templomok Európában. 1000 számra. És rombolják le őket, vagy alakítják át őket. Hol vannak, akik oda jártak? Élnek? Lelki értelemben élnek, vagy halott csontok? És vajon az a sok 10 meg 100 000, akiket megkereszteltünk itt, ebben a templomban, vagy egy másik keresztény templomban, élnek? Hol vannak a megkeresztelt gyerekeink? Hol vannak a megkeresztelt unokáink? Élnek? Hol vannak az úrasztalánál esküt fogadó házasok? Élnek? Hol vannak a konfirmáltak és bérmálkozottak? Élnek? Vagy halott csontok? Vajon él az, aki évszámra egyetlen egyszer se kívánkozik Isten szava közelébe? Él? Aki magát keresztény embernek mondja, hogy 7 és hónap számra nagyon kényelmesen megéli az életét, él? A Biblia szerint halott csont. És ha mellettem tönkre megy a feleségem, a gyerekem, az unokám, élek én, mint keresztény ember? Miközben azt mondom, hogy az vagyok. Tényleg? Vajon akiket a lelkiismeret időnként besodor egy templomba, élnek vagy halott csontok? Akik úgy gondolják, hogy a saját lelkiismeretüket megnyugtatják azzal, ha időnként dobnak az Úristennek, dehogy dobhatsz, Istennek semmi reszlére nincs szüksége. Nélküled is él az egyház, és megmarad az idők végéig. Ha soha be nem teszed a lábod, akkor is. De vajon, ott, ahol én vagyok, ahol te vagy, ha azon múlik, hogy te, aki magadat kereszténynek vallod, mit teszel? Kinyitnánk még Pest Erzsébet központba a templom ajtaját? Ha azon múlna ennek a gyülekezetnek a sorsa, amit te adsz érte, hogy élve maradjon, lenne holnap is? Élünk, vagy halott csontok vagyunk? Nem teljesen mindegy lenne neked, hogy itt nyitva maradna, vagy ezt is lerombolnák egyszer. Mit teszel érte? Ha élet van benned, akkor harcolsz érte. A halott csont nem harcol semmiért. Pusztul, pusztuljon. Nem kell. Ám lelkünk rajta. Halott csontokkal van tele az egyház völgye is. Időnként föltűnő és eltűnő, halott, magukat kereszténynek mondó halott csontokkal, akikben nincs élet, ezért élet se támad körülöttük, csak halál. Mert nem élnek. Teli vagyunk vallástalan közömbösökkel és vallásos közömbösökkel. Élnek vagy halott csontok? Vajon megelevenednek még megelevenednek még? Kérdezte Isten Ezékielt. Elhisszük, hogy Istennek van hatalma. Ezékiel azt mondta, Uram, te tudod, csak te tudod, hogy megelevednek-e ezek a csontok. És elkezdte hirdetni az igét a halott csontoknak, a süketeknek, az elveszetteknek, a reménytelenség ellenére és közepette is. És az történt, hogy megelevenedtek a csontok. De Ezékiel mondta az igét, hirdette Isten beszédét. A testét, lelkét már elveszítettek a halottaknak. Hát mit is mond neki? Hogy szól a prédikáció? Amit Isten rábízott, hogy mit prédikáljon, mit mondjon a halott csontoknak? Ezt kellett mondania. Ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az Úr, az én Uram, ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Amikor Isten megformálta a Biblia szerint az első embert a föld porából, úgy lett élő lélekké az ember, ezt olvassuk, hogy Isten lelket lehelt belé, és így lett az ember élő lélekké. Istennek van hatalma rá, egyedül neki, hogy élő lélekké legyenek az ige hallgatása közben a halott csontok. Kedves testvérek, ugye az volt a furcsa abban, amit Isten rábízott, hogy Ezékiel körül ott álltak a túlélő, élő emberek. Hogy lehet ezekre azt mondani, hogy halottak? Itt sétálnak. Köztük élek. Hogy lehet ezekre azt mondani, és ezeknek azt mondani, hogy azt üzeni az Isten, hogy halottak vagytok? Hát hallják, élnek, mint ti. Pont úgy éltek, e földi mérték szerint, a biológia törvényei szerint, mi mindnyájan élünk. Hogy lehet ilyen badarságot mondani a Istennek? Hogy csak halott csontok vagytok. De én adok belétek lelket, hogy éljetek. Ezékielnek a látható valóság ellenére, hogy ezek az emberek még élnek, kellett mondania azt, amit prédikált. És hát akkor jöjjön befejezésül az, hogy mi az a kegyelem, amit Isten meghirdettetett. Testvérek, az igehirdetés lényege mindig, mert nem lehet más, az Isten bűnbocsátó szeretete. Először Isten elmondja a diagnózist, aztán a terápiát. Senkinek az élete soha nem fog megváltozni. Csak ha először elfogadja Isten diagnózisát önmagáról. És elfogadja Isten gyógymódját. Mi ez? Ez annyi, hogy megbocsátottam a bűneidet, amelyek miatt halott voltál. Ennyi. És amelyik igehirdetésbe ezt nem hallod, az nem volt igehirdetés. Amelyikben ezt nem hallod, ott nem voltál Isten tiszteleten, még ha templomba is jártál. Azt kellett hirdetnie, hogy életre keltő mennyei evangélium csak egy van. És ez így hangzik. Van Istennél bűnbocsánatod. És ezért is így van megújulás, van újjászületés, van feltámadás. Van minden hitetlenségében, okoskodásában és engedetlenségében halott embernek, van minden kiszáradt csontnak. Drága testvérek, nincs más lehetőség, vagy meghalunk a bűneinkben egyszer. Vagy meghalunk a bűneinkben egyszer. Vagy elfogadjuk egyszer Isten bűnbocsátó szeretetét. És engedünk megújító, újjáteremtő, új életet adó kegyelmének. Vagy-vagy. Nincs arany középút. Itt nincs sunyiskodás. Itt nincs ügyeskedés. Itt nincs váratlan belépő, hogy ki tudja majd, mi lesz, ha meghalunk. Megmondja Isten igéje előre, hogy véletlenül sem mond, hogy nem tudom. Hogy ki tudja. Lehet, hogy te nem tudod, de Isten kijelenti. Vagy érdekel, vagy nem. Isten azt akarja, hogy érdekeljen, mert nagy árat fizetett azért, hogy megbocsátotta a bűneidet. Testvérek, a bűnbocsánat evangéliuma nem más, mint a keresztről való beszéd. És Pál apostol azt mondja a keresztről való beszédről, hogy bolondság azoknak, akik elvesznek. Bolondság marad mindörökre azoknak, akik elvesznek. El lehet menni ebből a templomból is hétről hétre, hogy szerencsétlen, bolond pap, mikről beszél ez? Hát azt mondom, amit Isten megíratott. Bolondság mindenkinek a keresztről való beszéd. Pál hozzáteszi, azoknak, akik elvesznek, akik száraz csontok maradnak. Ott a völgybe, hozzájuk hasonló száraz csontok között. De nekünk, akik üdvözülünk, folytatja Pál, Istennek ereje. A keresztény igehirdetés mindig Jézus Krisztusról szól, mégpedig mint megfeszítetről. Akit nem egy arany fülbevalóval a fülünkbe kell hordani, nem a kezünkre kell tetoválni, nem a bokánkra kell tenni, mert nem ott van a helye. Ez kigúnyolása. Kigúnyolása a keresztnek. Semmi bevétele. Meghirdetés annak, hogy az egy bolondság, játék. Mindegy, hogy lóherét vagy keresztet teszek oda, vagy krucifixet, vagy amit akarok. Hát nem mindegy. Egyáltalán nem mindegy. Csak Jézusban kapunk új életet. És leszünk halottból élőkké. A Amikor Ezékiel próféta szó szerint elmondta a halott csontoknak, amit Isten mondott neki, nem tett hozzá és nem vett el belőle. És megelevenedtek a csontok, és újjá élett az egész halott Izrael, és él ma is. Nincs más esélye a halálból kiszáradt csont állapotból, élettelen lelki állapotból megújulni, újjá lenni, feltámadni és élni senkinek sem, csak egyféleképpen. A kereszt Isten bocsánata evangéliumának meghallása és elfogadása által. Testvérek, a bajaink megoldása Jézusnál kezdődik. Rossz helyre megy, aki bárhova, máshova megy. A bajaid megoldása Jézusnál kezdődik. Nem a férjednél, nem a feleségednél, nem az egészségi állapotodnál, nem a körülményeidnél. Nem vetted még észre, hogy hiába változik, te nem leszel más. Lényegileg semmi nem változik. A bajaink megoldása Jézusnál kezdődik. Ha nem ott kezded, sose oldasz meg semmit. És még a halál sem fog megoldani semmit. A bűnbocsánat evangéliumát helyezd az életedbe minden elé. Ne a bajaidat, ne a gondjaidat, ne az elviselhetetlen másik embert. A bűnbocsánat evangéliumát helyezd az életedbe minden elé. És ha majd legközelebb elcsendesedsz sok keserűséggel a szívedbe, ennyit talán meg tudsz jegyezni. Az első a bűnbocsánat evangéliuma, amit meghirdetett nekem is az Isten. Az élet kezdete és forrása az Istennek Jézusban adott bűnbocsánata jó hírében és valóságában van. Neked is. Miközben Ezékiel a halott csontoknak prédikált, Isten újjáteremtette azokat a csontokat, és a maga lelkét adta beléjük. Ha rád téve most a kezét Isten, és életed síralom völgyébe el tudott vinni, és ha láttad magadról a valóságot, hogy száraz csont vagy, vállald el, és hidd el, Istennek minden lehetséges. Veled is. Van hatalma rá, hogy a csontjaid megelevenedjenek, ő adja beléd az ő lelkét Jézus által, hogy élj. Most és örökkön örökké. Imádkozzunk. Olyan nehéz nekünk azt hallani, Urunk, amit nem szeretünk hallani, még a te szádból sem. Hogy halott csontok vagyunk mi nélküled, s ha újjá nem teszel, azok is maradunk. Öltöztess fel bennünket, ahogy az első embert felöltöztetted, és végül életnek lehelletét adtad belé. Teremtsd újjá az életünket, hogy élet legyen körülöttünk és bennünk. Hogy ne a pusztulás jelezze, hogy belül pusztulunk. Hogy ne a boldogtalanság jelezze, hogy nagyon boldogtalanok vagyunk, hanem hadd látszódjon meg, hogy ránk tetted a te kezedet áldón. Köszönjük, hogy csak nekünk igaz, hogy minden lehetetlen, neked minden lehetséges. Köszönjük, hogy adtad a Krisztus Jézust, benne a bűnbocsánatod jó hírét, és ezt hirdettetik Izraelbe is, Európába is, Magyarországon is, még sok felé. Köszönjük, hogy itt is. És köszönjük, ha vannak, akik megelevenednek általa, élnek, életet hordozókká lesznek, és élet támad körülöttük. Nem halál. Dicsőítünk, amikor ezt a csodát a te beszéded által elvégezted és végzed valakiben. Hadd éljük meg számunkra a legnagyobb csodát, hogy velünk is így történik. Amen. Mondjuk el azt az imádságot, amire Jézus tanította az övéit, amikor így szólt. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Vegyétek az áldást! Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelzem, hogy az elhangzó igehirdetések röviddel az elhangzások után az iratterjesztésben megvásárolhatók, sőt az egész esztendőben elhangzott minden igehirdetés is. Az a szerény 50 forint, amit kér az iratterjesztés egy-egy példányért, azért van, hogy aztán évente több alkalommal 400 példányba a gyülekezet lapját ki tudjuk nyomtatni, a gyülekezet újságját, és ingyenesen tudjuk a testvérek kezébe adni. Kedves testvérek, jövő héten a csütörtöki bibliaóra elmarad, tehát a csütörtöki bibliaórásoknak mondom elmarad, és inspekció sem lesz kivételesen ezen a délelőttön. Kérem a testvérek megértését. Az elmaradt egyházfenntartó járulékokról újra és újra hirdetnem kell, hiszen a nyilvántartásba vett egyház tagjaink közül még sokan nem fizették be az egyházfenntartói járulékokat. Kérjük, hogy aki teheti és szívesen is tenné, pótolja elmaradását. Ennek befizetése az egyházi törvények szerint szükséges ahhoz, hogy valaki bekerülhessen a gyülekezet választói névjegyzékébe. Enélkül viszont nem lehetséges oda bekerülni. Aki tehát szeretne választópolgára is lenni a Pest Erzsébeti gyülekezetnek, annak az egyházi törvények értelmében egyházfenntartó járulékot kell fizetni. Nyilván, aki nem akar az lenni, arra ez nem vonatkozik, de tudjátok, időről időre választások vannak a gyülekezetünkben, egy választói névjegyzéket kell minden évben elkészítenünk, az előző évben történt befizetések alapján tesszük ezt. Aki oda nem kerül be, az a következő választások során nem választhat, nem választópolgár. El kell dönteni mindenkinek, hogy vállalja-e a Pest Erzsébet központi gyülekezethez való ilyen kötődését és belegyökeresedését, nyilvánosan és tudatosan is. Köszönjük azoknak, akik tették és teszik. Záró énekünk a himnusz éneklése előtt, a 200. dicséretünk egyetlen egy verse az első, ó maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.